Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A következő előadás egy ilyen felvezető jellegű előadás lenne, amelynek bizonyos értelemben az is célja, hogy egy picit áttekintsük, hogy hogyan is kerül a csizma az asztalra. Miért is beszélünk erről a témáról, hiszen, mint látni fogjuk a későbbiekben az előadás során, egyre fontosabbá válik ez a terület, és hát az informatikának is nyilván a válaszokat meg kell adni a kihívásokra, és hát látni fogjuk, hogy ezek milyen módon jelennek meg. Az előadás az négy részre bomlik. Először egy ilyen kapcsolódást mutatok az informatika és a sport területek között. Ennek a kapcsolódását mutatom be. Utána a sportban alkalmazott informatikai megoldások kerülnek terítékre. A különböző infokommunikációs technológiák és alkalmazási lehetőségeik kerül a harmadik pontban, és egy rövid összefoglalás a végén. Engedjék meg egy rövid bevezető jellegű gondolatot felvillancsak. Egy informatikus professzor, aki a kaliforniai egyik komoly távközlési egyetemnek az oktatója, hát ilyen 60 év alatti, tehát ugye eléggé a technológiának az ismerője. A következő nagyon érdekes megállapítást tette, ami szerint azt mondja, hogy a 19. és a 20. században először a regények, novellák határozták meg a kultúra terjedési lehetőségét, később pedig a mozi. A 21. században a kultúrának a terjedését az interfészek fogják meghatározni. Most ennek szellemében nézzük meg, hogy igazából ez mit is jelent a sport szemszögéből. Egy rövid áttekintést az eddigi tevékenységekről, az eddigi eseményekről, amelyek hát a két területet egymáshoz közelítették. Különböző hát európai országokban, de nem csak európai országokban, konkrét ilyen irányú lépések történtek. 1975-ben Ausztriában egy ilyen nemzetközi konferenciát szerveztek, amelynek a témája ez a kreatív sportinformatika. Látni fogjuk, hogy ez a fogalom ez ma már nem teljesen így érvényes. 81-ben definiálták igazából ezt a sportinformatika területet, ami később majd átdefiniálásra került. Németországban létrehoztak konkrét munkacsoportot, amely a sportinformatikával foglalkozik már a 80-as évek közepén. 80-as évek végén workshopokat kezdtek indítani ebben a témakörben. Miért? Azért, hogy az informatikának az eszközeit felhasználják, nem csak azért, hogy felhasználják, hanem azért, mert a sportban szükség van a teljesítmény növelésére, a pontos, aktuális monitorozásra és a kiértékelésre. A 95-ben, tehát egy mondjuk 5 évvel később, ugyancsak Németországban egy ilyen sportinformatikai szekciót hoztak létre, ami viszont folyamatosan működött. Ugorjunk egyet tovább. 2006-ban nagyon rangos folyóirat jelent meg, amely folyamatosan továbbra is létezik, ezzel a International Journal of Computer Science in Sport, és ez már nézzük meg, hogy modellezés, tehát nagyon komoly matematikai háttérrel, informatikai, biomechanikai, pszichológiai ismeretek feltételezésével indult, adatmintavételezés, feldolgozás és analízis, adatbázisok és szakértői rendszerek, szimuláció, interaktív animáció, stb., multimédia és megjelenítés, valamint az infokommunikációs lehetőségek, hálózatok és továbbítási megoldások. Egy Arnold Bakka nevű kutatónak a nevéhez fűződik egyáltalán az áttekintése a sporttal kapcsolatos informatikai történelem összeírásának. Egy előzetes áttekintés, majd egy történeti áttekintés formájában, ahol ő a sportinformációt sportinformatika néven kezdte el nevezni. Egy picit ma már nyilván tudjuk, hogy ez nem volt, nem lehetett helyes abban az időben, de ez mondjuk, hogy 2006-os állapot. 2010-ben, és akkor nem állunk meg Európában, Ugye Tokióban is szerveztek ebben a témában egy komoly konferenciát. 2015-ben egyike az amerikai egyetemeknek, amely Cybermetrics néven konkrétan, itt most ugye a baseball elemzésével kapcsolatosan nagyon pontos méréseket és egyáltalán az eseményeknek a figyelését, kiértékelésére vonatkozóan egy egész kurzust indított, amelynél, hogyha megnézzük itt az alján, akkor látjuk, hogy benne van a statisztika, benne van a leíró statisztika, eloszlások, korrelációk, különböző regressziós megközelítések. Ezen kívül a programozási nyelveknél látjuk, hogy adatbázis kezelő rendszerek, az R programozási nyelvnek a használatát. Tehát látszik, hogy mind ezek a dolgok szükségesek ezeknek az eseményeknek az értelmezéséhez. Ugyancsak 2015-ben az Ausztrál fővárosban az ottani egészségügyi egyetem, nem orvosinak hívják, hanem egészségügyi egyetemnek, egy MOOC kurzust indított, amelyre én éppen a Networkshop konferenciáról a készülődés kapcsán feliratkoztam, tehát ez egy ilyen két hónapos kurzus, távoktatás jellegű formában működött, és ennek a kurzusnak a tematikáját fogom a továbbiakban bizonyos értelemben elmagyarázni, ami szorosan kapcsolódik ehhez a témához. Először is az informatikai alapokat ismertetik, hogy egyáltalán aki ezzel a témával akar foglalkozni, az hogyan is közelítse meg, és itt már explicit módon definiálják, illetve újra definiálják, hogy sportinformatika nem létezik, hanem olyan létezik, hogy informatika a sportban. Ez azért fontos, mert ugye ebben a témakörben, tehát a sporttudomány is létezik bizonyos megközelítésekben, és hát ugye nagyon vegyülne az informatika, és akkor utána már ugye gazdátlanná válna, két gazda ugyanarra a téma tudományterületre az eléggé nehéz kimenetet okozhatna. Következő terület, ugye amivel foglalkoznak, az analitika. Itt érdekes módon a jegyzett analízis, tehát ugye arról beszélünk, hogy a különböző mérkőzések során a játékosok vagy akár a labdának a mozgását követik és írják füzetbe. 5 méter jobbra, 3 méter balra, és akkor ezt így írták pontosabban régebben, mindaddig, amíg megjelentek azok a nagyon korszerű eszközök, amelyek lehetővé tették az automatikus mérését. Ugyanakkor ebben a tananyagban megemlíti a folyóiratnak, ennek a Journal of Sport Analytics-nek a jelentőségét. Itt már játékos kiértékelés, játékstratégiák, sportüzlet, adatvizualizáció, fizika a sportban, előzetes analízis, tehát ugyanakkor a másik oszlopban látjuk ezeket, ha ne soroljam fel az összest. És érdekessége a dolognak, hogy Londonban minden évben most már sportanalitikai konferenciát szerveznek. Ezzel párhuzamosan ugye 15 amerikai egyetemen 2015-től ebben a témában kurzusokat hirdetnek, tehát egész fél éves kurzusokat hirdetnek az egyetemeken. A harmadik tématerület, amit kiemel a tananyag, a canberrai tananyag, az az alakfelismerés, ennek ezzel kapcsolatos informatikai szükségletek, informatikai háttér megfontolások, technikák. Ugye az alakfelismerésnél az első szempont, vagy első feladat a rendszeres megfigyelés. Ennek érdekében a sportolókra felkerülnek bizonyos szenzorok, tehát itt látjuk az öv derékövet, illetve látunk további ilyen karperec, illetve karórához hasonló szenzorokat is, amelyek folyamatosan monitorozzák nem csak a mozgását a játékosnak, hanem a különböző fiziológiai állapotokat is. A következő, ami ugyancsak az alakfelismeréshez szükséges, ugye a felügyelt tanulás, ami ugye osztályozást tesz lehetővé, osztályozó funkciókat kell háttérben algoritmusokat működtetni, a nem felügyelt tanulás, ami ugye klaszterezés, ez megint csak egy nagyon komoly matematikai háttért igényel, illetve a megerősítésen alapuló tanulás, hogy jó, nem jó, tehát bizonyos mozgásoknak a kiértékelése ennek segítségével lehetséges. Nézzük meg itt például egy távolugrás esetében, hogy hogyan érkezik meg, vagy hogyan érkezik a homokba a távugró. Hát nem mindegy, mert látjuk, hogy ő várhatóan a magasabbra emelte a lábát, és ezáltal hosszabbat ugrott, és a talpára érkezik, miközben a következő ugró már nem annyira emelte fel a lábát, és ennek hatására a lendület következtében előre dől, viszont a mérés az ugye odáig történik. Tehát ilyen automatikus alakfelismerés, és ugye nem szubjektívan emberekkel, hanem ilyen több tízezer képnek a feldolgozása, ahhoz már nagyon komoly alakfelismerési algoritmusok szükségesek. És a harmadik lépés, ez a bizonyos elemzés, ami hát egyáltalán a részleteknek a pontos kiértékelését jelenti. Itt például a 2012-es londoni olimpián láthatunk a 400-100 méteres futóversenynek a részleteit. Hát ugye általában a kamerák azok ilyen 30 frame per second-es, tehát 30 keret másodpercenkénti mintavételezéssel működnek, mondjuk ez lehet 50-100-ig. Na de amikor már ugye sokkal finomabb felbontásban kellene látni a dolgokat, akkor bizony vagy nagyon drága költséges eszközökre van szükség, vagy egyszerűen nem lesznek meg a képek, és akkor nem lehet látni utólagosan, hogy mit tettek olyan jól a jamaikaiak, hiszen látjuk azt, hogy ezen verseny keretében ugyan az Egyesült Államok világrekordot szaladt, de a jamaikaiak még 0,2 másodperccel rátoltak, és mind a két versenyző esetében, ugye mind a két csapat esetében világrekord volt, és azt is láthatjuk, hogy nyilván valahol a staféta átadásnál a kanadaiak valamit elrontottak, és egyszerűen ugye kiestek. Most ezeknek a részleteknek a kielemzése az mindenképpen fontos, hiszen annyira kifeszült már a versenyben az idő fontossága, hogy ehhez ugye nagyon pontos előkészületekre van szükség az edzések során is. Teljesítménymegfigyelés. Itt láthatunk egy mérőkészüléket, amit 1940-ben fényképeztek le, de már a 30-as évek végén kezdtek el használni. Egy kosárlabda mérkőzés során egy adott játékos mozgásának a figyelése, ez két ember volt szükséges, ez egy akkumulátor, amit látunk. Ez egy kis, hát olyan, mint a derejvágó. Ez gurul az asztalon, mozgatja egy valaki, és egy másik valaki pedig ül ennél az érzékelőnél, és ahány impulzust mutat, annyit jegyzetel füzetbe. Ugye itt ez 40-es évek elejé, vagy 30-as évek végéről beszélünk. Na most ezek a megoldások ma már teljesen pontosan érzékelhetők, adatbázisba tárolhatók, és ezáltal ugye különböző működési, akár rendellenességeket is időben detektálni lehet, illetve el lehet dönteni, hogy az adott személy az sportra alkalmas, nem alkalmas, kellőképpen fel van készülve, vagy sem. Itt látunk egy szívritmus görbét, pontosan egy nyomás görbét. A piros az a normális, terhelés esetén nem túlságosan növekszik meg, ugyanakkor meg látjuk a lila görbe, a kék görbe esetében az túlságosan nagy kilengés mutat. Teljesítmény megfigyelésre a hordozható technológiák nagyon fontos területet töltenek be. Egy ilyen a smart szemüveg, a Google Glass, ami igazából egy klasszikus szemüvegnek tűnő, feles, tehát az egyik szemmel nézhetjük, és hát ilyen kiterjesztett valóság funkciót valósít meg, azaz nézünk valamerre, és abban az irányban további részleteket fogunk kapni. Itt például egy mérkőzés esetén, hogyha valaki a nézőközönségből néz ilyen Google Glass-szal, akkor esetleg a részletet saját magának, azt a részletet vissza tudja pörgetni, és újra tudja nézni. A virtuális valóság Oculus egy másik ugyancsak ilyen fontos smart Oculus eszköz, ami viszont már lehetővé teszi, hogy akár a néző a mérkőzés közbe bemenjen a pályára virtuálisan, és ott figyelje a történéseket, akár a kapusnak a szemszögéből. A hordozható technológiáknál ugye itt egy további lehetőség a kiterjesztett valóság sisak, a különböző bukósisakokat igénylő versenyeknél, kerékpár, motor, síelés, egyéb dolgoknál. Ezek ugye nagyon hasznos, kiegészítő információkat adnak, mikor kell majd kanyarodni jobbra kanyar után, újabb jobbra kanyar, vagy esetleg bal következik. Tehát a be nem látott tárgyak mögé lehet ezáltal belátni. Hordozható technológiák területén nagyon érdekes módon a smart órák is nagyon fontos területet töltenek be a sportban. Ma 2016 első negyedévében az első top 5-ös listában található smart órák, a Samsung, Asus, Pebble, Apple és a Garmin-től vannak. Ezek ilyen 1,2-1,7 colos átmérővel rendelkeznek, elég picik, viszont nagyon komoly processzorral rendelkeznek, és érdekességük, hogy nagyon fontos interfészek vannak benne, tehát akár a szívritmus monitorozására alkalmas, tehát a csuklónkon a szívritmus monitorozására alkalmas lehetőség is benne van, Bluetooth, Wi-Fi és egyéb interfészekkel. Vannak, amelyek önállóan képesek működni, tehát benne akár telefonfunkció is létezik, és vannak olyanok, amelyek a mobiltelefonnal együtt tudnak szolgáltatást nyújtani. Különböző mozgás videókövező technológiák, ezek már rendszerek, szoftverrendszerek. Az Opta Pro, amit Magyarországon is alkalmaznak, világszinten elég elterjedt, igazából a különböző játékosoknak a mozgását figyeli, az összes játékosnak a mozgását figyeli, nyilván ez már videó képfeldolgozási megoldásokkal. Teljesítménytesztelő rendszer, ez egy komplettebb rendszer, különböző ugye csuklóra kerülő pántok, a különböző leolvasók, a különböző távolságokra adatot továbbítani képes megoldások. Az Elite Talent, ez egy szakértői analitikai rendszer, teljesítmény pontos monitorozására, dinamikus analízist képes, és a válogatási döntéshozatalban mindenképpen segítséget nyújt. A közönség és az üzenetek, hiszen nem csak a konkrét versenynek, a versenyzőkre kell itt fontolni ennél a területnél, hanem a közönségre is, hogyan értesülnek különböző információkról, ugye teljesítménypontos monitorozása, belépőjegyek árusítása különböző csatornákon, figyelemfelkeltő megoldások, és nyilván az üzleti folyamatoknak is a maximalizálása, amire, ez csak érdekességében mondom, az SAP nagyon ráhajtott, és ez a HANA rendszere biztosítja ezeket a szolgáltatásokat. Milyen technológiák léteznek, ez nagyon gyorsan végig tudom pörgetni, tehát a feldolgozás szintjén ugye az emberi mozgásnak a modellezését egy durvább megközelítésben input, feldolgozás és döntéshozatal, output és utána a feedback. Itt egy részletesebb modell létezik, a Welford modell, ami már ugye az érzékszerveket is figyelembe veszi, a mozgásszerveknek a vezérlését is figyelembe veszi, illetve a Whiting modell, ami hasonlóan ezeket a részleteket is alkalmazza. Processzálás szempontjából azt látjuk, hogy az informatika kész ezekre a kihívásokra, minden megoldást tud nyújtani az igények alapján, hiszen teljesítményben továbbra is látjuk, hogy a Moore törvény az megmarad és a szükséges igényeket teljesíti. Örülünk annak, hogy az energiafelvétel az egyre arányaiban kisebb, tehát nyilván lehet a kis eszközökben is megfelelő teljesítményt nyújtani. Tárolás. Csökkennek az árak, tehát továbbra is ugye a memória árak exponenciálisan csökkennek, 30%-os csökkenési rátával a logaritmikus skálán, a diszkek esetében 15%-os csökkenés, illetve a szalagoknál egy 23%-os csökkenés. Kommunikációra a rövid hatótávolságú és a nagy hatótávolságú szenzor kategóriába tartozó technológiák léteznek, amelyek egyre népszerűbbek, tehát mind alkalmazhatók ezeken a területeken. Összefoglalásképpen a sportteljesítmények növelésének egyik szükséges feltétele ezeknek a korszerű rendszereknek az alkalmazása, a professzionális sport és az amatőr sport közötti különbséget egyértelműen ezeknek az IKT rendszereknek a használata fogja egymástól elkülöníteni, és nyilván az IKT infokommunikációs technológiai rendszereknek a gyors fejlődése további bő lehetőségeket nyújt a sport számára is. Mindezt a jövő internet és a hozzá kapcsolódó tárgyak internete témakör segítségével. Köszönöm szépen!